túl vagyunk az 1000 pince tanösvényen, csak hogy egy példát mondjak, akkor merre tovább, Monoron? Még van 990 pince legalább.
Hát azt nem ajánlom, hogy mind a 990-et végigjárja valaki. Esetleg néhány évet, ha rászán, akkor meg is teheti. Menjünk tovább Pilisre, de valamikor Pilis nagyon fontos hely volt, hiszen gondoljunk arra, hogy a megyének is nevet adott, hiszen Pest-Pilis-Solt vármegye volt a hivatalos neve a megyének. Egy 14. századi oklevélből ismerjük először a nevét, feltételezhetően egy Pilis nemzetségnek a nevét vitte tovább a település, bár tudni kell azt is, hogy a Pilis szó a régi magyar nyelvben, és elnézést, hogy most rád néztem, Tibor, de az kopaszt jelentett.
Pilises,
tehát a tonzúrát hívták, tehát a papoknak a lekopaszított középső, ugye ilyen tonzúra fejtetője, ez volt a Pilis. Pilisi család volt feltételezhetően a tulajdonos. Igazi fejlődése azonban a törökök kiűzése után kezdődött. Ezt a települést is, hát ezen a szakaszon aztán végképp elpusztították a nem csak a törökök, mert az, az igazság, hogy ez egy ilyen babona. Tehát nem a törökök pusztítottak elsősorban a Magyarországon, ők is, de az igazi nagy pusztítást a 15 éves háború, és aztán az 1860-as éveknek a bécsi nagy ostrom felvonulása okozta, és az úgynevezett felszabadító harcok, tehát akkor aztán végleg lakatlanná váltak. Ugye maga Pilis is egyébként 1592-ben, tehát a 15 éves háború kezdetekor vált lakatlanná. A 18. század elején viszont egy nagyon neves ember szerezte meg a birtokot, Beleznai János brigadéros, illetve hát tábornok, Mária Terézia egyik kedvenc katonája, a Beleznai huszárok vezetője szerezte meg, aki nagyon jól nősült szintén, feleségül vette Grassalkovics Zsuzsannát, a nevezetes Grassalkovicsnak a lányát, és egy nagyszerű kastélyt épített itt. Ez a kastély ma is megvan, természetesen nem kastélyként működik, hanem, ha jól tudom, diákotthon. Viszont egy nagyon szép Mária Terézia kori, kicsit ilyen itáliai stílusú kastélyt, barokk kastélyt láthatunk kívülről, saroktornyokkal. Nem véletlenül ez az itáliai hangulat, mert Beleznai itáliai építőmestereket alkalmazott. Irodalmi vonatkozása is van a kastélynak, Kármán József itt írta a Fanni hagyományai című művét. Hozzá kell azonban azt is tenni, hogy itt a kastély mellett azért érdemes megnézni az evangélikus templomot. Kevesen gondolnák, hogy ez megint összefügg a 18. század elejé betelepítésekkel, a törökök pusztítása után, hogy itt található az ország 5. legnagyobb evangélikus gyülekezete, és egy nagyon szép evangélikus templomuk van, egy úgynevezett szószék oltárral, érdemes, ha erre járunk, megnézni. De Pilisen egyébként még a természetjárók is, elnézést a kifejezésre, de élvezkedhetnek. Az Alföld egyetlen forrása, az úgynevezett Gerjen forrás, az itt található, és ez egy nagyon szigorú természetvédelem alá került terület, ugye a Gerjen forrásvidék és a Natura 2000 hálózatnak is része. Hangsúlyozni szeretném, ez télen is nagyon szép, de hát azért igazából, ha szép részleteket akarunk felfedezni, akkor jöjjünk tavasszal. És ha még belefér az időnkbe, akkor kiugorhatunk még Pilis mellett közvetlenül Nyáregyházára is. Mindössze talán 6 kilométer van a két település között. Itt inkább csak emlékezni lehet. Egyrészt a Máciusi ifjak egyik jelentős egyéniségére, Nyári Pálra emlékezhetünk, aki aztán színházigazgató volt, illetve titkár, és jelentős részvevője volt az úgynevezett opera háborúnak. Az 1848-49-es szabadságharcban való részvétele után 10 évi várfogságra ítélték, amiből 7-et le is töltött. Amiért ide érdemes elzarándokolni, az egyrészt Nyári Pálnak a sírja, de a sírtól néhány méterre található egy másik sír is, és ez pedig Sodelné Klein Rozália sírja. Gondolom, hogy a budapestieknek talán mond valamit ez a szó, hogy normafa. Hát a normafa az arról kapta a nevét, hogy Sodelné, aki a Magyar Színháznak a primadonnája volt, ott fönt a Széchenyi egy tetején egy hatalmas tölgyfánál énekelt el a Normának a híres áriáját, és attól kezdve nevezték ezt normafának. Most Sodelné ugye a primadonnája volt a színháznak, Nyári Pál pedig ugye a színháznak az egyik vezetője, és hát hogyan is fogalmazhatnék, hát összeszűrték a nevet, ami abban az időben egy nagyon-nagyon komoly botrány volt. Hát egyrészt, hogy Nyári Pál az nemes volt, Sodelné Klein Rozália pedig művésznő, ez még csak hagyján, de hát élettársi viszont létesítettek, ami abban az időben... Ajjajajajajajaj! Viszont, hogy ez egy milyen komoly kapcsolat volt, hogy amikor Nyári Pált börtönbe vetették 1849-ben, Sodelné ott hagyta a színpadot, leköltözött Nyáregyházára, és 1854-ben bekövetkezett haláláig ő igazgatta Nyári Pál birtokait. Tehát mire hazajött Nyári Pál a börtönből, addigra sajnos szeretett Rozáliája már nem élt, de a birtoka az ott volt.
Ott hagyta a színházat.
Ott hagyta a színházat, leköltözött. Hát gondolhatod, hogy mondjuk Nyáregyháza ma sem a világ közepe. Hát abban az időben ez lényegében egy kis falu volt, egy birtokközponttal, kastéllyal. Leköltözött oda, ott élt, és igazgatta kemény kézzel és ügyesen a birtokot. Még egyet ki lehet emelni, akit aztán szerencsétlen sorsa vetett ide. Szintén primadonna volt, Fedák Sárinak hívták, akit ide száműztek, miután letöltötte a börtönbüntetését. Ugye őt a II. Világháborús rádiós szereplése miatt a népbíróság 8 hónapi börtönre ítélte, és a börtönbüntetése után Nyáregyházára száműzték, nem is térhetett vissza. Valamikor halála előtt közvetlenül próbálták őt megnyerni még egy szereplése, de hát annak aztán igazából nem lett belőle semmi, mert meghalt. És az érdekesség, a különlegesség még az is, hogy Nyáregyházán vett egy telket, oda költözött a komornájával, rendbe hozta a házat, gyönyörűen berendezte, és amikor ez mindez megtörtént, akkor közölték vele, hogy na most akkor szépen adja át a TSZ-nek, mint TSZ irodának, és őt a falu szélére egy kis házba költöztették, egy ilyen elhagyott egyszobás házat kapott, és végül is, bár Budapesten halt meg, de Nyáregyházán fejezte be életét.
Isten nyugosztaljon, ez itt a Barangoló az Inforádióban, a stúdióban itt van Ifjú György. Zsögödi Nagy Imre kiállítása lesz a szegedi Móra Ferenc Múzeumban. Nem ismerem Zsögödi Nagy Imrét. Be kell, hogy valljam.
Nagy kár.
Mit veszítek?
Nagy kár. Végül is, hogyha még elmész a szegedi szülővárosodban még időben, akkor még megtudhatod, hogy ki volt az a Zsögödi Nagy Imre. Nagy Imre a Székelyföldnek, ha lehet így mondani, a 20. században talán a legnagyobb festője volt. 1893-ban született, és 1976-ban hunyt el. Szép 80-valahány évet élt, és az egész életét lényegében a székelységnek és a székelység megörökítésének szentelte. És azért mondom, hogy nagy kár, hogy nem ismerted, mert ha lehet így fogalmazni, hogy Imre bácsi, én ismertem őt személyesen, találkoztam vele Zsögödön. Mikor jártam én először Zsögödön? Hát a 70-es évek elején, 1973-ban, igen, 73-ban jártam Zsögödön. Akkor még találkoztam vele, ott élt a zsögödi szülőházban. Akkor egyébként már állt a galériája. Ugyanis egyike azon kivételes művész egyéniségeknek, és hangsúlyozni szeretném, hogy ugye Ceausescu Romániájáról van szó. A 80 éves születésnapja alkalmával annyira elismerték őt, hogy a szülőházához hozzáépítettek egy galériát, és ebben a festményeit lehetett látni. Zsögöd egyébként Csíkszeredának a ma már város része, ha lehet így fogalmazni, tehát nem önálló település. Csíkszered a gyógyfürdője, és egyébként a zsögödi gyógyfürdő az régóta ismert és híres gyógyfürdő volt. Nagy Imre itt született, és mindig visszatért ide. Kolozsváron volt a lakása, de nyarait, és aztán idősebb korában nem csak a nyarait itt töltötte Zsögödön, és itt építette meg a műttermét, itt alkotott, és a képeiben egyrészt egy ilyen nagyon kedves, meleg, színes világgal lehet találkozni. Benne van a székelységnek az élet öröme és az élet igenlése, a székely tájaknak a ragyogása és az ember szeretete. És ha valaki végignézi a Móra Ferenc múzeum tárlatát, akkor talán rájön arra, hogy ha nem járt még ezen a vidéken, itt a Csíki medencében, akkor mit mulasztott, és hát ugyancsak sietnie kell, hogy még lásson belőle valamit.